Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Urunk, teljesíts be most is ezt az ígéretet, jelenjék meg közöttünk és bennünk a te dicsőséged. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 13. fejezetében a 8. verstől a 14. versig terjedő szakaszból. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert az, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az íge foglalja össze, szeress fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is legyünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Dicsőség néked, Istenünk, aki nem csak a teremtésben mondtad, hogy legyen világosság, hanem adventi kegyelmet fényével is megajándékoztál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Hála neked! Hála neked, hogy szent lelked által világosságot gyújt a szívünkben, hogy meglássuk dicsőséged ragyogását Jézus Krisztus arcán. Jöjj el hozzánk, Úr Jézus, mert te vagy a világ világossága. Tedd a te gyülekezetedet fényed hordozójává, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy látva a mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék a mennyei atyát, akivel a Szentlélek közösségében élsz és uralkodsz, hogy az idők végén az egész világnak megjelenj. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ámen. Ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg az Úr igéjét, úgy, ahogy írva található János evangéliumának első fejezetében a 14. versben. A fennevezett helyről így szól az ige. Az ige testé lett, közöttünk lakott. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, advent első vasárnapja van, és méltó is illő, hogy a Biblia alapján csendesedjünk el, és advent üzenetét így keressük. Már nagyon régóta ünnepli az egyház karácsony előtti időszakot adventi vasárnapokkal, és hogy mi is ennek a négy vasárnapnak a jelentése, ékes magyar nyelven legelőször Bot Péter, 18. századi erdélyi magyar igeni tudós lelkipásztor foglalta össze, abban a művében, amelyben az ünnepekről értekezik. Ezt írja tehát Bot Péter az adventről. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, azaz eljövetele, négy adventusa vagyon. Először midőn testben megjelent. Másodszor midőn a szívbe bészál és az embert megtéríti. Harmadszor midőn halála óráján elmegyen az emberhez. És negyedszer midőn eljön ítéletre. Bot Péternek ez a Biblián alapuló advent négy hetét, négy vasárnapját bibliai tartalommal megtöltő gondolata középkori eredetű, hiszen már harmadik Ince pápa is azt írta Krisztus eljöveteléről, hogy négy formában teszi ezt meg, a test felhőjében, a kegyelem harmatában, a halál forgatagában és az ítélet tüzében. Idén advent alkalmával a négy vasárnapon egy négyféle eljövetelről szeretnénk szólni. a 4 adventi igehirdetésben. Ilyen értelemben a mai alkalommal a testélételről hallgassuk az ígét, amely így szólt, az ige testélet közöttünk lakott. Amikor arról beszélünk, hogy valaki szavakat mond ki, valaki beszédet intéz egy másik emberhez, akkor tudva vagy tudatlanul ott van az az általános emberi tapasztalat bennünk, amelyet a szólásunk így fogalmaz meg, a szó elszáll. A szó elszáll, gyakran tapasztaljuk ezt talán mi is hétköznapi életünkben. Mondunk valamit valakinek, aztán az illető talán ránk is néz, de lehet, hogy ránk se néz, az biztos, hogy nem figyel oda. És nem ér el a szó, még a fülig sem. És hogyha azt mondanánk, hogy ismételd el, hogy mit mondtam, talán nem is tudná elismételni. A szó elszáll, ezt tapasztaljuk. Ezt tapasztaljuk, és elgondolkoztató, hogy vajon miért van ez. Mondhatnánk azt, hogy talán azért, mert nincsen hitele a szavunknak. Vagy más szóval élve, képben maradva, azért tudja elfújni az időnek, vagy valami másnak a szele a mi szavunkat, mert nincsen súlya. Nincsen súlya az emberi szónak. Talán túl sokat beszélünk, talán túl sokszor visszaéltünk a fogalmakkal, talán túl sokszor visszaéltünk a szavak jelentőségével és jelentésével. Ezért olyan nehéz beszélni elkoptatott, a reklámokban is használt, kommersz célokra felhasznált fogalmakról, szavakról, mint szeretet, megbecsülés, tisztesség. Az ember nem is szívesen ejti ki ilyen szavakat, mert annyian visszaéltek már ezekkel. A szó elszáll. A szó elszáll pedig régen sértés volt az, hogyha két ember megállapodott valamiben, és az egyik elővette egy papíros, hogy jó, jó, de írjuk is le mindezt. Ez a bizalmatlanságnak a legfőbb jele volt. A bizalmatlanság legfőbb jele volt, mert azt fejezte ki, hogy mondhatsz te bármit, úgyis elszáll a szavad. Beszélhetsz te akármit, a szó úgyis elszáll. És hogyha ebbe az összefüggésbe megvizsgáljuk a mai világunkat, akkor rájöhetünk, hogy a mai Magyarország papírgyártók országa. És nem azért gyártunk sok papírt, mert szép és nemes gondolatokat szeretnénk leírni, hanem különböző szerződéseket, megállapodásokat, hitelszerződést, adásvételi szerződést, lehetne sorolni a beadványokat, a nyilatkozatokat. Mindannyian, akik ügyet intézünk, tudjuk jól, hogy rengeteg papírral van dolgunk, és rengeteg papír halmozódik fel a mi életünkben. Jó magam is a gyülekezet irattárát vizsgálva, azt állapíthatom meg, hogy az 1951-es egész évi gyülekezeti iktatás elférne a mellény zsebembe. A tavalyi évnek, vagy mondjuk a 2010-es évnek a gyülekezeti iktatása két vaskos mappát töltene meg, ami legalább 4 kiló. Sok papír van. Sok a papír, és ez bizonyítja azt, hogy valóban ez egy valóság itt közöttünk, hogy a szó elszáll. Nincs hitele a szónak. Kell az aláírás, kell a pecsét, mert valahogy az ember már nem hiteles, aki kimondja a szavakat. Talán Isten is ezt tapasztalta. Isten is ezt tapasztalta egyrésztről akkor, amikor az Ószövetség idejében embereket bízott meg azzal, hogy az ő igéjét hirdessék. Úgy hívták ezeket az embereket, hogy proféták. Isten elmondta nekik az üzenetet, az ő titkos módján, az ő lelke útján. És az emberek felálltak, nem ilyen magas pulpitusra, de látható és hallható helyre, utcákon, királyi udvarokban, zsinagógai istentiszteleteken, templomokban, és hirdették az Istennek az igéjét. De a szörnyű az volt, hogy már az ókorban is, már 4000 évvel ezelőtt is, 3000 évvel ezelőtt is, ez volt a tapasztalás. A szó elszáll. A szó elszáll, és hiába mondta meg Isten, hogy az izraeli népnek, hogy térjetek meg, hogy rossz az az út, amin mentek, hiába mondta az ő hiteles szavát, hirdette a sok proféta. A zsidókhoz írt levélből tudjuk jól, hogy milyen sorsuk volt a profétáknak. A legszörnyűbb sorsa Ézsaiásnak volt, ketté fűrészelték. A szó elszáll, nem érdekes. És hiába hirdették a proféták a megtérés igéjét, eljött az ítélet, lerombolták először, és lerombolták másodszor végleg a jeruzsálemi templomot. akkor is ez volt a jelenség. Ez volt az emberi tapasztalat, a szó elszáll. Azonban, hála az Úrnak, van egy ellentétes mozgás is. Van egy olyan irányultság, amiről az alapige szólt, mert az alapige azt mondja, hogy a szó, azaz az ige, az Isten szava nem száll el. Lehet, hogy az ember feje fölött elszáll, lehet, hogy mi nem fogadjuk be, nem nyitjuk meg a szívünket, de az ige az az alapvető tulajdonságánál fogva megcselekszi azt, amiért az Isten kimondta. Mi ennek a bizonyítéka? Menjünk ki, nézzünk körbe, nézzük meg a fákat, a füveket, a virágokat, amik most sajnos már egyre kevesebb számban vannak. Nézzük meg az egész teremtett világot, nézzük meg az embereket, akik körülöttünk vannak. Isten szava alkotta ezt a világot. Ilyen szó tehát az Isten szava, amely nem csak egy gondolatot kifejező eszköz, hanem egyben cselekedet is, egyben megvalósulás is. És azért lehetséges ez, kedves testvéreim, mert az Istennél a szó és a tett egységben van, és nem válik külön. Mert az embernél sajnos ez nem mindig így van. Gyakran beszélünk egyfélét, és cselekszünk másféleképpen. Ugye ezt hívják hazugságnak. Az Úr azt szeretné, hogy az ő igéjét fogadjuk be, és ez a kettő, a szó és a tettnek a különbözősége egyre közelebb kerüljön egymáshoz. Az ige testélet, mondja János evangélista. És amikor kimondja az ő szavait az akkori világnyelven, a görög nyelven, akkor azt mondja ki, hogy a logosz testélet. A logosz sokkal többet jelent, mint amit mi le tudunk belőle fordítani az ige szóval. A logosz jelenti azt, hogy egy ős elv, egy világot rendező elv valóságossá válik. Nem csak egy elmondott szó, nem csak egy elmélet, nem csak elméleti tanítás a Biblia, hanem testélet valami. Testélet ige. A görög filozófiában a logosz ős elv volt, és ezért volt botrány a görögök számára az, amit János leírt. Mert János nem csak azt írja le, hogy a logoszról van itt szó, hanem azt is leírja, hogy a logosz hústesté lesz. A görög szárx szó ugyanis, amit mi finoman testként fordítunk, valójában azt is jelenti, az elsődleges jelentése az, hogy hús. Biológiai test. Kézzelfoghatóvá válik az Istennek az igéje, az Isten valósága, az ő megváltó szándéka. Jézus Krisztusban kézzelfoghatóvá vált és válik. Igen, ez jelenti az inkarnáció. Valóságos ember lett az Isten. És jelenti ez azt, hogy Isten nem csak beszél, nem csak hangzatos elméleteket gyárt, és azzal bombázza az embert, nem csak különböző előírásokat mond, ahogy a 10 parancsolatban ezt megtette, hanem ő mindezt meg is cselekszi, mindezt valóságként megéli. Hatalmas nagy titok ez. Hatalmas nagy titok, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten emberré lesz. De mégis Krisztusnak ez az első eljövetele, amikor megszületett embertestben. Nem csak a mennyben van, nem csak az örök létben trónol, hanem eljött közénk. És az ő üzenete, az ő egész lénye hústesté vált. Hogy mennyire így van ez, és mennyire emberi módon tette meg ezt, az ige második fele kifejezi ezt. Az ige második fele ugyanis ezt mondta, közöttünk lakott. Nem villámlátogatás ez. Nem csak egy üzenet, amely elhangzik, és lehet, hogy célba ér, lehet, hogy nem ér célba. Nem csak benézett hozzánk, hanem közöttünk lakott. Együtt lakni valakivel azt jelenti, hogy nem csak egy napig, hanem huzamos ideig együtt lakunk. Van egy bölcs magyar mondásunk, amely szerint az ember lakva ismeri meg a másikat. És hogy ő velünk lakott, mit fejez ki ez alapján? Az, hogy meg akar ismerni bennünket. Nem csak le akarja tudni, hogy jó van, itt vannak ezek az emberek, intézzük már el ezt a váltságot, hagyjuk már őket, nem érdekel. Isten nem így viselkedett. Ő velünk akar lakni. Meg akar ismerni bennünket. Közöttünk akar élni. Az embernek kétféleképpen lehet reagálni mindenre. Lehet egyrésztről azt mondani, hogy én ezt nem értem, és nem is engedem be az élet szférámba, és lehet azt mondani, hogy veszem a bátorságot, és megnyitom a szívemet. Mert ez nagy bátorság kell. Nem olyan egyszerű ez, kedves testvéreim. Az emberben mégis van egy ősi vágy erre nézve, hogy lakjunk már az Istennel együtt. Hogy legyen a mi közelünkbe. Hogy ne csak letudjuk szertartásokkal, gyorsan eldarált imádságokkal, különböző kegyes életgyakorlatokkal, hanem valóban engedjük a magunk közelébe. Krisztus eljött, de az, hogy valóban eljön-e hozzánk a mi életünkbe, az rajtunk múlik. Hadd olvassak fel egy verset, amely arról szól, hogy az emberben van egy egyetemes, mondhatni gyermeki vágy arra nézve, hogy az Istennel mindennapos, óráról órára szóló életközösségben legyen. József Attila, Istenem, dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha megszántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat. S bármi efféle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék. Nincsen természetesebb valóság, mint hogy beszélgetünk, írja egy könyvnek a bevezetője. És tulajdonképpen az Isten is ezt szeretné. Úgy nem lehet beszélgetni, hogy elrohanunk egymás mellett. Úgy nem lehet beszélgetni, hogy nem figyelek a másikra. Úgy lehet beszélgetni, hogyha vállalom az együtt lakozásnak a felelősségét. Fiatal korom egyik nagy élményei közé tartozik a kollégiumi esti éjszakában nyúló beszélgetések. Akkor nem számított az idő. Akkor nem számított a kötelesség annyira, mint most. Akkor nem számított az, hogy milyen feladatok várnak ránk, felelőtlen ifjú lélekkel, együtt lakva beszélgettünk. Az Isten is ezt szeretné, hogy amikor az ő közelébe vagyunk, és az ő valósága közelünkbe jön, akkor tegyük le mindazt, ami megakadályozna bennünket a vele való együttléttől. És ahogyan ezzel a gyermeki naivsággal leírja a költő, legyen velünk felkeléskor, legyen velünk evéskor, iváskor, munkánk közepette, legyen velünk akkor, amikor együtt van a család esténként, legyen velünk, és egész életünkkel beszélgessünk vele, legyünk vele életközösségben. Ezt jelenti az, hogy ő közöttünk lakott, és közöttünk akar lakni. Isten ugyanis az ő fiába közel jön hozzánk. Nagyon, a vendég már közel, fogjuk énekelni majd jövő héten a 312. dicséretünkbe. Közel jön, de az, hogy a vendég vendég marad, vagy baráttá válik, az a mi hozzáállásunkon múlik. Nyissuk meg a szívünket, és engedjük a mi közelünkbe. Két kötelességünk van tehát. Egyrésztről ez, amiről az imént szóltam, fogadjuk a közelünkbe, épüljön bele a mindennapjainkba, és a másik pedig az, hogy nekünk is legyen megvalósult igénk. Egy kicsit kifejtem, hogy mit is értek ez alatt. Az Isten igéje a mi életünkbe érkezzen meg, és váljék valósággá általunk. Hatalmas dolog ez. De olyan ez, mintha valaki éhes lenne, és ahelyett, hogy nekiállna kenyeret sütni, elővenne egy receptet, és olvasgatná. Milyen jó ez a kenyérsütés. Milyen jó kenyeret lehet belőle kihozni. Milyen jó lenne az illata és az íze. És ezen elmélkedik, ábrándozik. A gyomra korog, de ő csak olvas. Nagyon sokan így vagyunk a mi hitünkkel is. Hallgatjuk az ígét, elmélkedünk róla. Jól esik az íge, megszólít az íge, megrázkódtat az ige, de nem válik semmi valósággá. Éhesek maradunk. Cselekedjük meg az ígét. A testélet ige legyen testé a mi testünkben, a mi életünkben. Ez a legnagyobb kötelességünk. És amikor arról hallunk és arról olvasunk az evangéliumban, hogy az ige testélet közöttünk lakott, ez legyen a mi életünk, és legyen a mi lakóhelyünk. Végezetül erről szeretnék felolvasni egy versrészletet Rónai György, Advent első vasárnapja című verséből. Meg akartál rajtam teremni, rossz fán. Nem volt árest naponta jönni hozzám. Ajtón bezártam. Ágam levetett. Éjszakámból felét fordítom orcám, boríts be bőség, irgalom hajolj rám, szüles meg a szívembe, szeretet. Amen. Kegyelemnek Istene, ami tőled származik, az csak jó és tökéletes. Tiszta és szent lehet. Minket is tisztának és ártatlanoknak teremtettél. Szabadságra méltattál. És mégis mindnyájan a bűnnek szolgaságába eladtuk magunkat. Nincsen közöttünk csak egy is, aki a maga erején megszabadulhatna, vagy attól még másokat is megválthatna. De nagy a te irgalmasságod, nem akartad, hogy elvesszünk a mi bűneinkben, hanem megkönnyörülve elesett állapotunkon elküldted nekünk a szabadítót, a testélet ígét, a megváltót. Hála legyen neked, ó irgalomnak atya, hogy ezt az örömet szerezted nekünk, szent fiad, Jézus Krisztus által. Ki testbe öltözött értünk, hogy legyen a mi szentségünk és váltságunk. Ó Jézus, ha így szerettél és kedveltél bennünket, ha üdvösségünké lettél, segíts gyengeségünket, hogy mi is szerethessünk téged, és követhessünk. És te általad lelkünk végre menjen fel a dicsőségbe. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Urat váró gyülekezet Krisztus mennyasszonya, vegyétek az Úr áldását, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Amen.